Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A miskolci Baráthegyi Majorságba látogatott Norvégia budapesti nagykövete, a legnagyobb közfoglalkoztatási beruházást adták át Gyulaházán, egészségnapot rendeztek a napokban Fehérgyarmaton. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A miskolci Baráthegyi Majorságba látogatott Trinsz Kimon, Norvégia budapesti nagykövete, azért, hogy megtekintse a Magyarországon elsőként létrehozott szociális farmot. Az alapítvány jelenleg már több mint 100 főnek biztosít munkát, akik közül 82-en fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességű személyek. Ők a kertészetben, konyhán, az állattartó telepi részen, a sajtüzemben, a gyümölcsfeldolgozóban, az asztalos, fazekas és kézműves műhelyekben, vagy éppen a vendégváró turisztikai egységekben dolgoznak. A farm beindulásakor a létesítményt a norvég civil alap támogatta, amely mintául szolgált az országban létrejött további szociális farmoknak is. Most a norvég nagykövet asszonyt hallják, aki tolmács segítségével osztotta meg látogatásának tapasztalatait.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és különös örömmel látom azokat az eredményeket, amiket itt elértek. Nagyon fontos, hogy a társadalom részévé tegyük a fogyatékkal élő embereket, hogy az életüket, a mindennapi életüket tartalommal tudják megtölteni. Az alapvető cél az, hogy az embereket bevonjuk a társadalomba, akár fogyatékkal élnek, akár fogyaték nélkül.
Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke, a szociális farm eddigi eredményeit ismertette.
2014-ben írtuk alá a támogatási szerződést, 2 évet élt a projekt, és ebben a 2 évben nagyon sok mindent csináltunk. Tehát voltunk Norvégiába, engedélyeztettünk egy képzést, kiképeztünk 160 embert, akik szociális farmot csináljanak, ez 8 turnus volt. Írtunk egy fantasztikus tanulmányt 6 egyetemmel, 10 kutatóval, elindult a lobby munka, elkezdtük a védjegynek a kialakítását, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt bejegyezte. Tehát ez egy olyan projektkonstrukció volt, aminek volt egy hosszú elképzelés és a stratégiája, ami valójában most 10 év után ért be. Tehát mi folyamatosan lobbiztunk, irogattunk még hozzá, de az, hogy módosult a jogszabály, és az, hogy 1,6 milliárd forint áll most rendelkezésre új szociális farmok létrehozására, ami az országban bárki számára elérhető, azt gondolom, ez az igazi társadalmi hatás. Tehát nem csak magunk számára volt hasznos a projekt, hanem az egész magyar társadalom számára, ami azt gondolom, hogy vidékfejlesztési eszköz, ez egy jövőkép olyan családoknak, akik fogyatékos gyereket nevelnek és vidéken élnek, tudnak akár egy szolgáltatást, egy intézményt létrehozni, és foglalkoztatás, ami nagyon fontos. És mi most már arra szövetkezünk, hogy olyan anyagokat készítünk, hogy ha az a projekt, amit most kapnak mondjuk 40-50 millió forintot egy ilyen projektből, akkor mi lesz a projekt után? Hogyan lesz fenntartható a sok új kezdeményezés? Hiszen nem az az izgalmas, hogy 2 évig elkölteni a pénzt, hanem utána másnaptól hogyan lehet akár állami pénzeket, akár olyan támogatásokat betervezni, mit kell ahhoz fejleszteni és engedélyeztetni, hogy ezek hosszú távon tudjanak működni. Én azt gondolom, hogy a hálózatépítés és a tudás megosztás ez nagyon-nagyon fontos. Mi próbálunk nagyon reális képet adni erről a tevékenységről. Tehát azt szoktuk mondani, az állatokat karácsony este is meg kell etetni. Tehát aki egy ilyet vállal, akkor ezzel együtt kell vállalni. A másik pedig nem szabad mézes madzagot elhúzni a fogyatékos gyereket nevelő családok orra előtt. Tehát reálisan el kell mondani, hogy mi az, ami valóságos, mi az, ami elérhető, és apránként haladunk az álmok megvalósítása irányába, de próbáljuk segíteni a partnereinket, hogy tényleg reálisan tudjanak tervezni, és azon az egyik legfontosabb bankó, hiszen a szociális farm működtetését azt nem tanítják sehol Magyarországon. Jó, lehet már Bécsben van másoddiplomás ilyen képzés. Reméljük, hogy egyszer majd ezt is el fogjuk érni, hogy mondjuk a szociális gazdag képzés, mondjuk egy felsőfokú képesítés legyen.
Magyarország eddigi legnagyobb közfoglalkoztatási beruházását adták át Gyulaházán. A 2 milliárd 200 millió forintos fejlesztéssel egy 8000 négyzetméteres fóliaház és egy hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnok épült. A szabályozott mikroklímájú növényházban termelési ciklusonként 150 tonna uborkát tudnak betakarítani. Az önkormányzat 5 éven keresztül 12 fő nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását is biztosítja a gazdaságélénkítő programban. A részletekről Bardi Béla polgármestert hallják.
Ez a településnek egy óriási lehetőséget jelent, hiszen maga a beruházás értékéből is látszik, hogy ez egy hatalmas beruházás, milliárdos beruházás, sőt nem is egymilliárdos beruházás. Mi bízunk benne, hogy ezt a lehetőséget, amit biztosított számunkra a belügyminisztérium, ezáltal a program által, ezáltal a projekt által, mi ezzel fogunk tudni élni, hiszen jelen pillanatban semmilyen gazdasági bázisunk, semmilyen hátterünk nincs. Ezzel azon túl, hogy 12-13-14 embernek piaci körülmények között tudunk majd munkabért biztosítani, azon túlmenően remélünk belőle azért egy kis hasznot, ami az önkormányzat működésébe fogunk tudni beforgatni.
Román István főispán.
Az elmúlt éveket, ha végignézzük, és akik itt élünk a Vármegyében, azt láthatjuk és elmondhatjuk, hogy bizony ezeknek a forrásoknak számtalan eredménye és számtalan értéke teremtődött meg itt a megyében. A közfoglalkoztatásnak is köszönhetően településeink sorra újulhattak meg. Nagyon sok olyan embernek, aki számára a munkaerőpiac elérhetetlennek tűnt, munkát tudtunk adni a közfoglalkoztatáson keresztül, és ami egy óriási sikerélmény, az pedig az, hogy a közfoglalkoztatás az valóban jelentette egy átmenetet, mert a közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra több tízezer ember jutott át az elmúlt években.
Egészségnapot rendeztek a napokban Fehérgyarmaton, a város sportcsarnokában. Az eseményen az egészség megőrzésre, a prevencióra és a mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Mint elhangzott, a város önkormányzata is számos területen támogatja az egészségtudatos életmódot. Simonné Lázár Katalint, a Minőségi Életért Egyesület elnökét hallják.
Mindenféleképpen prevenció és megelőzés érdekében hoztuk létre, hogy az emberek először ne a természetes, az orvos diagnosztizál, és mindenféle kezeléseket is tudnak alkalmazni és adni az állampolgároknak, embereknek, de mindig vannak olyan alternatív dolgok, amik tényleg, ha valaki rátalál, segít neki. De a legfontosabb mindenféleképpen a mozgás, arra helyeztük a fő hangsúlyt, hiszen az emberi test mozgásban van, akkor az egészség magától adódik, és a másik ugye a táplálkozás, amit hívtunk olyan vendégeket is, akik minőségi és egészséges termékeket hoznak, környéken, Túr Istvándi, Tisza Csécse, mindenféle területről próbáltuk őket meghívni.
Péter Csaba polgármester.
Igyekszünk egy egészséges környezetet, egészséges és biztonságos környezetet teremteni, hiszen ha megnézzük a parkberuházást is, akkor azt látjuk, hogy egy minőségi parkot sikerült építeni, illetve a minőségi parkban sikerült olyan játszóelemeket elhelyezni, amely a fiatalok számára, tehát a gyerekes családok számára azért elég vonzó. Én ennek nagyon örülök, mert azt látom, hogy a park az tele van emberekkel, és élvezik azt, hogy tényleg egy minőségi környezet tudnak létezni.
Számos színes programmal várja a 60-60 Lajos Múzeum a látogatóit. A repertoárban szerepelnek kiállítások, állandó tárlatok és művészeti témájú előadások is. Kökény Ferenc igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Beszélgessünk arról, hogy milyen programokat tűztetek ki célul. Ugye, mikor a múzeum megnyitotta a kapuit február 29-én, akkor elkezdődött egy tavaszi stratégia, hogy milyen programok, milyen kiállítást megnyitók, melyik teremben, hogyan fognak megvalósulni. Eltelt most már közel 2 hónap, de egyfolytában láthatjuk az újabb és újabb meghívókat a közösségi médiában is. Feri, arról kérdeznének, hogy mik valósultak meg, és miket terveztek.
Igen, hát régi terv volt, az már tavaly is megfogalmazott bennem, hogy ami volt a könyvtárterem, a lenti földszinti nagy helység, onnan a könyvtárunk átköltözött egy kisebb helységbe. oda szerveztem egy kiállítást, majd idén ez meg is valósult, tehát ez gyakorlatilag ez múzeum történeti kiállítás. Jó lehet, a múzeum történetről már sokat hallottak a 60-iak az elmúlt 1-2 évben, hiszen volt 50 éves a múzeum mellé kiállításunk, ami az 50 számunkra jelentősnek is értékes műtárt mutattunk be, majd néhány évre tavaly megjelent a kötet, múzeum történeti kötet, amelyben volt igazgatók is írtak, tanulmányok, visszaemlékezések születtek, és hogy ezt úgy betetőzzük, most nyílt egy múzeum történeti kiállítás, az meg kimondottan azokról a személyekről, akiknek például az első nagy gyűjtőről, Sperlák Józseftől kezdve, Lévász József volt rendőrparancsnok, Doktai az első igazgató, akinek nagy álma volt a múzeum, de többeknek volt nagy álma, nem csak a gyűjtőknek, tehát azért ugye akkoriban a vidéki Magyarországon, meg hát Budapesten is volt egy múzeumalapítási lánc a 19. század második felétől, főleg a dualizmus korszakától.
Programokra és előadásokra is mindig szívesen invitáljátok a... De az előadásoknak is van egy kronológiája, ott milyen prioritásokat tartotok szem előtt?
Simon Tamás néprajzkutató kollégánk a pásztorkodás, a valóságról, a pásztorkodásról készített egy jó kiállítást, egy időszaki kiállítást. Csütörtökön pedig, 25-én, 17 órakor pedig a mezőgazdasághoz, az agrár világhoz kötődő népi hírelmekről, szokásokról lesz szó. Lesz még egy kiállítás, ez június, május, június fordulóján, vagy inkább június első felében tervezők, ez ilyen 66 történelem, és hát most folyik a fegyverek beszerzése, június első felé, inkább első felére tervezők.
Ismét sétára várják az egrieket a lokálpatrióták, ezúttal a közel 100 éves helyi víziközmű ellátást ismerhetik meg. Az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett Egri séták egrieknek programsorozat következő eseménye a Petőfi téri vízműgépház bemutatása lesz, hívta fel rá a figyelmet az egylet. A séta időpontja május 2-a csütörtök 17 óra, a helyszíne tehát az Egri Petőfi téri vízműgépház. A séta során megismerhető lesz a gépház és az egri gyógyvízkultúra is. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 plusz 2, napközben aztán 16-17 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 25-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Új szaktantermeket adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán. Használt autókereskedőt buktattak le az adóellenőrök. A természettudományok iránti érdeklődés felkeltését célozza az a pályázat, melynek keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei a térség 10 oktatási intézményében mintegy 600 fiatallal foglalkoznak. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A természettudományok iránti érdeklődés felkeltését célozza az a pályázat, melynek keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei a térség 10 oktatási intézményében mintegy 600 fiatallal foglalkoznak. A Magyar Nemzeti Tehetségprogram és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával életre hívott Kezdő lépések a tudományos pálya felé elnevezésű programról dr. Hanák Zsuzsanna szakmai vezető mondja el a részleteket.
Maga a pályázati kiírás az egyértelműen a természettudományos tantárgyak és szakmákra vonatkozott. Főleg hátrányos helyzetű iskolákban képzelték el ezt a programot a kiírók, illetve főleg a lányok köré, a lányokat célozta meg ez a program. Úgyhogy mi az első körben, amikor eldöntöttük, hogy beadjuk a pályázatunkat, 10 iskolát kerestünk meg. Mind a 10 iskola hátrányos helyzetű járásban működő iskola, megjegyzem, nagyon jó iskolák, ezt csak kizárójelbe teszem. És ezekkel az iskolákkal felvettük a kapcsolatot legelőször. Amikor ők rábólintottak, hogy hajlandóak belépni ebbe a programba, ezt követően egy úgynevezett workshopot tartottunk nekik. Ezen a workshopon ott voltak a diákok, főleg a 7.-8. középiskolában 11.-12. és tulajdonképpen próbáltuk motiválni őket arra, hogy a természettudományos tárgyak, fizika, kémia, matematika, biológia, informatika és a többi, hogy ezekbe egy kicsit jobban gondolkodjanak. Végig jártuk mind a 10 iskolát, volt ahol olyan iskola, ahol középiskola is volt, és általános iskola is. A Salgótarjánban voltunk, Pétervásárán, Kompolton, Füzesabonyban, Miskolcon, Kazáron, Sajóládon, Szögligeten és Balassagyarmaton. Ezek között ugye voltak hát katolikus iskolák is, illetve hát nem katolikus iskolák is természetesen, és a nagy szeretettel fogadtak minket, ezért nagyon-nagyon örültünk. Sőt, aztán a workshopok után két iskola beadta a saját pályázatát a tehetségprogramba. Úgyhogy ez meg egy plusz ilyen siker volt a számunkra.
Új szaktantermeket adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán, amelyek a képzések számára minőségi és színvonalbeli előrelépést jelentettek. Az egyetem városban a korábbi alkalmazott földtudományi kutatóintézet épületének átalakításával, új szaktantermekkel, fizioterápiás laborral, tornateremmel, hallgatói és oktatói terekkel gazdagodott az egészségtudományi kar. A beruházást fizioterápiás egészségfejlesztési programsorozattal veszik birtokba, amelyhez kapcsolódóan Ilyen volt, ilyen lett címmel kiállítással egybekötött bejáráson mutatták be a megújult épületrészt. A részletekről dr. Kistóth Emőke intézetigazgató adott tájékoztatást.
Ha én most teatrálisan akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy megérkeztünk, mert hogy tényleg nagyon sokáig kereste az egészségtudományi kar a helyét, a képzések helyét, és nem csak fizikálisan, hogy az elmúlt 10 évben a két épület között, tehát az egyetem túlvége és a másik vége közötti épületek között ingáztunk, bolyongtunk, hanem funkcionálisan is. Sokszor elmondtuk már, és mindenhol ennek hangot adunk, az egészségtudományi képzésnek nagyon fontos célja, hogy nagyon szervesen beintegrálódjon, beilleszkedjen a Miskolci Egyetem rendszerébe, és megpróbáljunk tényleg hasznos tagja lenni ennek a fantasztikus univerzitásnak. Azt szeretnénk, hogyha a Miskolci Egyetem is azt érezné, hogy jó, hogy van egészségtudományi képzése. Ennek a célunknak hangot ad és hangsúlyt ad az is, hogy az egészségtudományi képzések fejlesztése a Miskolci Egyetem stratégiájában egy kiemelt helyet kapott, kiemelt fejlesztési terület címszólat szerepel, úgyhogy mi ennek úgy próbálunk megfelelni, hogy folyamatosan bővítjük a képzési portfóliónkat, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, szinte minden évben indítunk egy-egy új szakot és új képzést. Emellett mi próbálunk úgyis hasznos tagjai szerves része lenni a Miskolci Egyetemnek, hogy az egészségfejlesztési stratégiának a célkitűzéseit igyekszünk megvalósítani. Minden megmozdulásunkkal ennek a stratégiai célkitűzéseknek a érdekében cselekszünk, ez a mai nap is, és ez az egész hét is ilyen. Tehát egy 30 missziós tevékenység keretében próbálunk egészségfejlesztő és családbarát programokat behozni a Miskolci Egyetemre. Úgyhogy mi is mondhatjuk, hogy úgy érezzük, hogy jó nekünk itt lenni. Infrastruktúrális vonatkozásban óriásit léptünk. Ezzel a mai nappal, amikor megmutatjuk, hogy hová került a egészségtudományi kar gyakorlati oktatása, azt szerintem önök is fogják látni, főleg, hogyha tényleg arra az EPER-5-ös, EPER-6-os kollégium oldalszányokra gondolunk, ami az előző 10 évben a helyünk volt, ez nem volt igazán méltó, de nem volt más lehetőség. Szükség megoldásnak indult 2014-ben, amikor a Mész utcai épületből átköltöztünk ide, és ahhoz képest fantasztikus ez a mostani állapot. A Stefánia épületünk, tehát a elméleti épületünk közvetlen közelében és szomszédságában lévő B5 épület földszintje is elsemete áll most már rendelkezésünkre, felújítva, átalakítva a gyakorlati képzés számára. Megnevezni még nehéz ezt az épületet, mert amikor a 19-ben a volt FRK épületét elneveztük Stefánia névre, akkor az nagyon jól sikerült, ugye ez egy szép női név az első magyar védőnői szolgálat fővédnökének, Stefánia hercegasszonynak a neve után kapta a nevét, és hát próbáltunk méltó nevet találni, igazán még most nem sikerült. Valószínű, hogy ez még sokáig volt AFKI lesz, vagy B5 épület lesz, de igazán a funkció úgy adja ki magát, hogy az egészségtudományi kar gyakorló épületeként fog ez működni. És mi nagyon szeretnék megköszönni az egyetem vezetésének, a földtudományi kar vezetésének és az AFKI munkatársainak, hogy partnerek voltak abban a funkcióváltásban, ami megtörténhetett. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy win-win történet volt, mindannyian jól jártunk ezzel, ha már csak arra gondolunk, hogy egy nagy rendrakás, egy nagy pakolás, kipakolás, selejtezés, az mindig egy megújulás, megtisztulás jelenthet mindannyiunk számára. A földszinten 310 gyógytanász hallgató számára, 460 négyzetméteren, 3 szaktanterem, egy fizioterápiás laboratórium, egy kis tornaterem, hallgatói terek, oktatói helység áll rendelkezésre, és nagyon modern vizes blokkok, öltözők állnak rendelkezésre. Ha van egy pici idő és kedve, akkor felmehetünk az első emeletre, és a jobboldali rész az már készen van, az a védőnőké lesz, ott pedig babaszóval mintatanácsadó látható, oda is bekukkanthatunk.
Megbukott az adóellenőrzésen az a használt gépjármű kereskedő, aki nyilvántartásait meghamisítva, fiktív kölcsönszerződésekkel fette el bevételeit. Mondta el rádiónknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Megbukott az adóellenőrzésen az a használt gépjármű kereskedő, aki nyilvántartásait meghamisítva fiktív kölcsönszerződésekkel fette el bevételeit. A NAV kockázatelemzési rendszerén akadt fenn az a használt autó kereskedő, akinél adóelkerülésre utaló körülményeket tárt fel a jogkövetési vizsgálat. A helyszíni ellenőrzéskor nagyértékű járműveket vettek le tárba a hivatal ellenőrei. A gépjárművek eredetét megbízási szerződésekkel igazolta a kereskedő, amik alapján az ellenőrök azokat a magánszemélyeket is vizsgálták, akik legalább 2 autó értékesítésére adtak megbízást. Ezek közül azonosítottak 2 szerb-magyar kettős állampolgárt, akik olyan vállalkozásnak is tulajdonosai és képviselői voltak, amelyek az adóhatósággal nem működtek együtt, és a kiállított számláikban szereplő ügyletekhez nem voltak sem szakembereik, sem eszközeik, és alvállalkozót sem vettek igénybe, ami számlagyári működésre utalt. Az adóhatóság az egyik vállalkozás esetében 31,5 millió forint adókülönbözet megállapításán túl bizonyította azt is, hogy azt fiktív számlázási láncolat tagjaként kifejezetten adóelkerülés céljából működtették. Az ellenőrzés feltárta azt is, hogy a kettős állampolgárok magáncélra 419 millió, illetve 51 millió forintot vettek fel cégei bankszámláiról, és papíron 75 millió forintot kölcsönöztek az autókereskedőnek. A NAV ezeknél a magánszemélyeknél is vizsgálatot végzett, amelyben egyikük 33 millió forintot érő autóját és az autókereskedővel szembeni követelését is lefoglalta ideiglenes biztosítási intézkedésként. Az ellenőrzés egy későbbi eljárásában beigazolódott, hogy a magánszemélyek és az autókereskedők közötti kölcsönszerződések hamisak. Tehát a valóságban a kölcsönügyletek nem történhettek meg, vagyis a társas nem rendelkezett olyan igazolt készpénzforrással, amely fedezetet nyújtott volna kiadásaira. A NAV ideiglenes biztosítási intézkedést is elrendelt, a becsléssel megállapított várható adókülönbözet és adóbírság 48 millió forintos összegére. A kereskedőnél a végrehajtók ingatlant és 54 autót foglaltak le több mint 120 millió forint értékben. Ezután a társaság megfizette a NAV letéti számlájára a várható adókülönbözetet és adóbírságot.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Isten hozott, magyarul köszöntötte Ferenc pápa az 1500 fős magyar nemzeti zarándoklat tagjait a vatikáni audiencieteremben ma reggel. A Szentatya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapestre, a hidak és szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzak veletek Európáért, a béke építése vágyáért, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsuk, ne a háborút, egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt, egy testvérekkel és nem falakkal teli világot, hangoztatta a pápa. Hozzátette, apostoli látogatása során imádkozott szeretett nemzetünkért, amely egy évezred óta lakja ezt a vidéket, megtermékenyítve azt Krisztus evangéliumának hirdetésével és megélésével. Azt kérte, a magyarok az imádságban találják meg az erőt, elszántságot, hogy még a jelenlegi történelmi körülmények között is követhessétek a népetekből sarjadt szentek és boldogok példáját, fogalmazott. A magyar egyház életét Máriára, a magyarok nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. Az egyházi üldöztetés közelmúltjából példaképnek nevezte Boldogapor Vilmost, Meszlényi Zoltánt, Brenner Jánost, Salkaházi Sárát. Kiemelte a fiatalokkal tartott budapesti találkozót, hangoztatva, hogy a nemzedékek közötti párbeszéd, a gyökerek ápolása erősíti az életet adó értékeket, a családot, az egységet, a békét. Köszönetet mondott azért, hogy a magyarok nyitott szívvel fogadják a háború elől menekülő ukrajnai menekülteket, valamint erőfeszítéseket tesznek a társadalom peremén élők integrálására. Úgy vélte, a magyar közmondás, miszerint jobb adni, mint kapni, amit magyarul is mondott el, jól összefoglalja az evangéliumi tanítást. Isten áld meg a magyart, zárta beszédét magyarul Ferenc pápa, aki a szűzanya oltalmát kérte a magyarságra. Imádkozzatok, értem is, ne ellenem, mondta tréfásan. Kerekesszékkel körbejárta az audiencia termet, majdnem egyenként köszöntve a résztvevőket. A zarándokok fehér kendőjüket lobogtatták, magyar zászlókat és városai tábláit tartották magasba. Magyar egyházi énekeket énekeltek, imádságokat mondtak. A több ezer fős audienciaterem közel felét töltötték meg a magyar zarándokok. Az első sorokban ült Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, Veres András a magyar katolikus püspöki kar elnöke és a testület tagjai. Ferenc pápa az audiencia végén külön köszöntött egy 50 fős csoportot, amelynek tagjaival kezet fogott. Közöttük voltak a Rómában tanuló magyar papnövendékek, a Pápai Magyar Intézet papnövendékei, a Collegium Germanicum Hungaricum és a Római Görög Collegium magyar hallgatói. A pápához járultak a magyarországi szemináriumok papszentelés előtt álló diakónusai, valamint a Béres család tagjai és Szaploncai Máté, a londoni görög katolikus parókia vezetője családja kíséretében. Ferenc pápa tavalyi látogatása a magyar katolikusokhoz szólt, de a Szentatya az egész ország képviselőivel találkozott, így most a nemzeti zarándoklat során igyekszünk az egész nemzetért imádkozni Rómában, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek még tegnap. A bíboros prímás esztergom budapestiesek hangsúlyozta, a nemzeti zarándoklatra Rómába érkezett népes magyar közösség jelenléte erősíti a világegyházhoz való tartozást. Azt mondta, ez nem kizárólag a történelmi múlt részét képezi, hanem ma is nyitásra sürget. A zarándoklat második napján az 1500 magyar az egykori római városfalakon kívüli Szentpál bazilikát kereste fel, ahol Udvardi György veszprémi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia helyettes elnöke mutatott be szentmisét. Olasz kórushoz nagyszerű zenei élményt Egerben. A Korona Tisza olasz férfikar április 26-án pénteken lép fel itt először, majd szombaton és vasárnap is itt lesznek velünk. A Korona Tisza tehát április 26-án pénteken 18 óra 30 perctől a Vármegyeházán a Barkóczi teremben lesz hallható, aztán szombaton 18 órától a Szent Bernát Ciszterci templomban közös hangverseny a Cantus Agriensis kórussal, majd pedig április 28-án 10 órától az Egri Bazilikában zenei szolgálatot végeznek a káptalani szentmisén. Az 1983-ban alapított Aquileiai Natissa kórusnak ma már 30 kóristája van. 1995 óta Maestro Lucia Bonutti elmélyítette az énektechnika tanulmányozását, és új népdalprogramokkal, kortárs zeneszerzők műveinek előadásával és számos lemezfelvétellel bővítette az egyházi és világi polifónia repertoáriát. A kórus a 19. századi monografikus művek tanulmányozásának szenteli magát, gyakran együttműködve zenekari együttesekkel, művészekkel és a legmagasabb kaliberű szólistákkal. Ez az elkötelezettség tette lehetővé, hogy a kórus fontos koncerteken és fesztiválokon lépjen fel, Olaszországban és külföldön. Április 27-én és 28-án Böjte Csaba ferences testvér tart lelki gyakorlatot Mátra Verebészenkúton. A lelki gyakorlat címe az lesz Nagypéntektől Alvernáig. Szombaton 9 óra 30 perckor, majd 11 és 15 órakor lesznek az elmélkedések szabadtéren. A vasárnap 11 órai szentmisét szintén Böjte Csaba mutatja be, közölt a Nemzeti Egyhely. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátrajai ifjúsági találkozóra, szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a rendezvényt, az esemény 13 óráig tart majd. Gyógyító imást lesz Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradványon, a római katolikus templomban, május 3-án pénteken. A program 16 órától rózsafüzér, 16.30-tól dicsőítés, 17 órától szentségimádás, majd 18 órától szentmise a betegekért Varga János verbitatjával, egyéni áldás Szent Peregrin erekével. Az imást a Sátoraljóhelyi Szárhegyen, az Ima hegyen első pénteki programmal folytatódik. Kérik, készüljünk együtt, mostantól Ima 9-eddel és Böjtel. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás. Élő rózsafüzér, gyalogos zarándoklat hazánkért és a városért Mezőkövesden, május 11-én szombaton 9 óra 30 perctől, a Szent László király plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében szervezik ezt a gyalogos zarándoklatot. Találkozás a Bogács úti körforgalomnál lévő Mária szobornál, tehát 9 óra 30 perckor, ott közös ima a városért és lakóiért, majd kérik a szűzanya közbejárását a békért. Aztán a gyalogos zarándokok első csoportja az Bogácsi, Tózsa György, Cseresznye, Lövői út útirányon tart a Jézus szíve templomhoz, a másik ág pedig a Sándor, Dávid, Júlia, Szomolyai, Olga, Jegenyesor, Gizella, Katalin, Váci Mihály, Veréb, Dohány és Mindszenti utcákon keresztül jut el oda. A két csoportát találkozik a Jézus szíve templom előtt, ahol rövid közös ima után indulnak együtt tovább a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni hozzájuk, és aki bekapcsolódna, örömmel fogadják, ha az útvonal mentén lakók a házuk előtt gyertyagyújtással, kis oltár állításával várják a zarándokokat. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja, várhatóan 12 óra 30 perckor. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 000 forint fejenként, A 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátással kápolnás falun körülbelül 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A 9. keresztény film és könyvnapok programsorozata következik Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban május 3-ától 5-ig. A fővédnökök dr. Semjén Zsolt és dr. Fámri Kornél, a rendezvény nagykövetei Böjte Csaba, Eperjes Károly és Siklósi Beatrix. Május 3-án 17 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd 18 órától a Pió atya, és 20 óra 15 perctől a II. János Pál Ne félj, egy barátság története című filmvetítése következik. Aztán május 4-én szombaton 10:30-től Lángoló szív, 12:30-től Tereza a Víjai Szent Teréz, 14:45-től a Levél üzenet földünkért, 16:30-tól Popi Eluszkó, a Szabadság bennünk él, és este 8 órától a Nevem Bernadett. Május 5-én vasárnap pedig 11 órától Szent Csarbel a szív csendje, és 13 órától a Teréz a szeretet kis útja a film. A programsorozat mottója János evangéliumából békességet hagyok rátok. A rendezvény minden programja és vetítése ingyenes, további információ a kereszténfilmek.hu oldalon. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket meghosszabbított határidővel május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedése, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az Egyetem Zenei Intézetében, még egyharmadát a Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Debnár Ádám és Grunda János. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A Debreceni Sportcentrum és a DSI Cycling Team változatos programokkal várja a biciklizés szerelmeseit. Új teremben gyakorolhatják a lövészetet a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola rendészeti tagozatos diákjai. Folytatódik Nyíregyházán a szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont a nyáron Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Sportcentrum és a DSI Cycling Team változatos programokkal várja a biciklizés szerelmeseit. Kerékpáros családi napot szerveznek április 27-én 9 és 16 óra között a Pallagi Veloparkban. A DSI Cycling Team a nap folyamán több kerékpáros bemutatót is tart az érdeklődőknek. 10 órától kezdődően pedig a rendőrség által vezényelve óránként indulnak ügyességi versenyek, interaktív kresszoktatással egybekötve. A bemutatók mellett 10 órától a csapat egy edzését is megnézhetik a kilátogatók. Új teremben gyakorolhatják a lövészetet a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola rendészeti tagozatos diákjai. Henyecné Antal Gabriella igazgatót hallják.
Ez a helység, amiben most jelenleg vagyunk, ez még nagyon régen, ez volt a széntárolónk. Aztán utána, amikor megszűnt a szenes tüzelésű fűtésünk, akkor átalakítottuk raktárra, hát tulajdonképpen egy lomos helységé. A rendészeti képzés beindulásakor már megfogalmazódott bennünk az, hogy lehetne egy lőteret kialakítani. Többször gondolkoztunk többféle helyszínen, aztán egyszer csak jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a helységet tudnánk lőtéri alakítani. Erre a fenntartótól, az Északi Agrárszakképzési Centrumtól kaptunk bizonyos összeget, ebből megvettük az átalakításhoz szükséges anyagokat, és saját dolgozókkal alakítottuk ki ezt a helységet. Ez most lett kész. El kell mondanom azt is, hogy a rendészeti képzésben tanuló gyerekeknek a tantervébe van beépítve a lövészet elmélet és gyakorlati képzése is. Ahhoz, hogy a gyakorlatot úgy meg tudjuk oldani, ahogy szeretnénk, ehhez mindenképpen szükség volt erre a lőtérre. Fontos megemlítenem azt is, hogy a lőtérhelység az... Hát az maga egy helység, viszont a hozzátartozó felszerelések, azok beszerzésre kerültek, de nagyon fontos a motoros lőrapcserélő. A motoros lőrapcserélőt Pintér László kollégánk, aki az Ózdi Meteor Lövész Klubnak a vezetője, ő ajánlotta föl, és az ő segítségével sikerült beszerelni ezt a motoros lőrapcserélőt, ami teljesen moderné teszi ezt a lőteret. A gyerekek nagyon szeretik ezt a lőteret, nagyon várták már, hogy készen legyen. Eddig is ugye voltak lövész gyakorlataik, de azok még kint hátul az udvaron zajlottak, de természetesen ez most már valóban egy olyan helyszín, ahol nyugodtan tudnak készülni, akár még egy diákolimpiára is. Szintén a rendészeti képzéshez tartozik ugye az önvédelmi oktatás. Annak idején, amikor... ugye ketté vált a két iskola, a gimnázium és a szakközépiskola, akkor az önvédelem terem ugye a gimnáziumban maradt. Akkor megoldottuk ezt az önvédelem oktatást a régi ebédlőnkben, viszont az mindenféle baleset veszély miatt nem volt alkalmas hely erre. Ekkor egy használaton kívüli régi szolgálati lakást gondoltunk ki, hogy ottban kialakítunk két önvédelmi termet, és most ennek a munkálata is még zajlanak, az is hamarosan kész lesz.
Most pedig Pintér Lászlót, az intézmény edzőpedagógusát hallják.
Már ötőre próbálkozom, hogy itt láttam egy olyan helységet, amit ki lehetne alakítani lőtérre, és hát ezen sokat kellett kardoskodni, hogy akkor csináljuk. Hál' Istennek most lehet, hogy az eredményeinkre való tekintettel felfigyeltek ránk, úgyhogy a centrumtól kaptunk egy kis pénzt, egy kis támogatást arra, hogy itt ezt a pince helységet rendbe tegyük. Az a lényeg, hogy nekem ez akkor megtetszett. Nem egy hivatalos, nem egy 10 méteres, hanem 9 méter 30 centis lőteret tudtunk itt építeni. Én megígértem annak idején, a volt igazgatóknak, hogy én az iskolát támogatom abba, hogy ennek a lőtér építésének lehetőség adódik, akkor teszünk, illetve adok neki két darab motoros lőlapcserélőt ingyen és bérmentve, ami mondhatni azt, hogy támogatásként, mint nekem is kötelezettségem, mint egy lövészklub elnöke, hogy ezt a sportot egy kicsit szponzoráljam, támogassam. Mi nekünk a Ózdi Lövészklubban olyan fejlesztések történtek, hogy a maradék eszközök, amik úgy maradék eszközök, hogy mi is azt kaptuk, ugyanúgy támogatásként, és azokat én ezt így továbbadtam, és itt építettünk belőle egy nagyon jó kis lőteret. Én úgy érzem, hogy nagyon jó az iskolával az együttműködés, a támogatás. Ugyanúgy az iskola is támogatta a lövészklubunkat annó annak idején, mikor kellettek egy-két dolgok, mondtam, leselejtezett székek, meg ilyenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez volt a korrekt, hogy oda-vissza játszik ez. Szóval manapság én csak azt szeretném, hogyha felfigyelnek rá akár a városvezetők, akár a önkormányzati vagy országgyűlés területén is olyan vezető emberek, hogy itt van egy szépen épített lőtér, ezt már, hogy előző nyilatkozatomban is mondtam, ha már csak egy kicsit technikailag tudnánk fejleszteni, akkor én most garantálom, mint a területen a legjobban működő lövészklub elnök, hogy területen a legjobb működő lövésziskolák egyike lennék. Most vannak itt 20-30 éves fegyverek, légpuskák, hát az a mai viszonylatban már nem versenyképes, nem lehet vele olyan szép eredményeket elérni, de hogyha, mint hallottam, más iskolák is kaptak támogatásokat, és abból tudtak fejleszteni, és azokkal az iskolákkal szembe veszük fel a versenyeket, és azért bele kell gondolni, hogy máskor is mondtam, hogy egy ilyen légfegyver azért nem 20-30 ezer forint manapság, úgyhogy egy pár százezer forintba belekerül, hogyha ide tudunk hozni 4-5 darab, vagy 3 darab olyan fegyvert, már csak a 3 lőállást nézem, akkor is én garantálom, hogy mint eddig hozzuk az eredményeinket. Itt már télen-nyáron tudunk edzeni, szerintem a gyerekeknek ez nagyon fog tetszeni, innen ki se akarnak majd menni. Most már majd azért mondom, hogy a anyagi támogatásokat, most már a lőszerbeszerzés is sajnos megszűnt egy kedvezményes helyről, meghalt a lőszergyártó, úgyhogy most már körülbelül annak a 2-3-szorosára lehet stagnálni, és ha úgy veszem, hogy egy 20 ezer darab lőszer itt egy évent elfogy, akkor számítsunk arra, hogyha még jobban, meg esetleg plusz órákban lőnének, akkor még az is kevés lenne, ami van.
Folytatódik Nyíregyházán a szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Dajka László főszervezőt hallják.
Nem régen fejeződött be a teremlabdarúgó bajnokság, és a csapatok már nagyon meg voltak őrülve, annyira szerettek volna már játszani. A Nyír VV munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy a beruházás ellenére, hiszen azért van itt felfordulás a stadion környékén, csodálatos pályákat hoztak létre, és elindul a 600 mérkőzést magába foglaló tavaszi idény, és június közepére fogjuk befejezni a bajnokságot. 106 csapattal folytatjuk a bajnokságot, egy csapat az kilépett, de viszont ezek a csapatok nagyon felkészültek, hiszen végigjátszották az egész telet. Tehát hétfőtől péntekig egyfolytában játszunk. Most nagyon sok olyan gond jött közbe, hogy ugye több ünnepnap van, ezért össze kellett zömíteni, zsuffolni a bajnoki mérkőzések napjait, nincsen esőnap, és gyakorlatilag minden pályán játszunk most egészen hétfőtől péntekig. Nagyon küzdelem várható, hiszen főleg azok, akik terembajnokságban szerepeltek, azok óriási felkészültségről tesznek majd tanúbizonyságot, biztos vagyok benne, hiszen ez így szokott lenni, hogy akik készültek egész télen, azok jól szerepelnek a bajnokságban, viszont eleve az őszi idény úgy fejeződött be, hogy nagyon szoros a mezőny minden csoportban, a feljutásért is és a kiesésért is nagy harc várható. Természetesen, mind ahogy eddig is megvolt, a játékosokat meghívjuk a bajnokságban szereplő csapatokat, akik az első 3 helyen végeztek, azokat díjazzuk, és ott valószínűleg ugye a polgármester úr fogja majd díjazni őket, és az is nagy öröm számunkra, hogy ami megígért a tavalyi nyitányon, hiszen akkor is ő végezte el augusztusban a kezdőrugást, hogy valószínűleg 3 műfőves pályát kaphatunk, elindult a hatalmas nagy munka a műfőves pályák építésével kapcsolatosan, és lesz 3 műfőves pályánk. Július 11-től 14-ig gyakorlatilag 40 csapattal fogjuk lebonyolítani a nemzetközi női férfi strandfoci fesztivált, és gyakorlatilag nincs is hely csak a hölgyeknél, ott még 4 csapatra várunk, a férfiak azok megtelt, a férfiaknak a nevezési lehetősége, és várjuk még a hölgyektől azt a 4 csapatot, akik szeretnének a meglévő 4 mellé csatlakozni.
A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont a nyáron Debrecen. Itt rendezik az Európa bajnoki döntő nyitó fordulóját júniusban. Barát Norbertet, a Speed Wolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Sajmotorozás tekintetében Magyarországban még ilyen rangos verseny nem rendeztek. Voltak kontinentális döntők, amik a szakmai csúcsai voltak a történelemnek, viszont Európa-bajnoki döntősorozatnak részesei soha nem lehettünk.
Szeptemberben bőgtek fel a motorok legutóbb a Perényi Pál stadionban. Tavaly átlagosan 3000-en látogattak ki a Speed Wolf versenyeire. 6 különböző megmérettetés helyszíne lesz Debrecen. Az egyik ráadásul történelmi jelentőségű, hiszen itt rendezik az egyéni Európa-bajnoki döntő nyitófordulóját. A sportágat a Speed Wolf megalakulásától támogató Schaffler Debrecen dolgozói rendszeres résztvevői a futamoknak. A vállalat a szervezőkkel közösen jelenleg egy szektor kialakítását tervezi a szakképzési centrum diákjai számára. Szabó Pétert, a Schaffler Debrecen Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szeretnénk, ha minél több fiatal is megkötne meg ezzel a sporttal is, és szerintem egy jó kezdeményezés, hogy segítsük azt, hogy a DSZ-s tanulók ki tudjanak jönni erre a versenyre. És a dolgozóink pedig ugye már most is érdeklődtek, hogy mikor lehet és hogy lehet kijönni. Nagyon népszerű.
Az EB döntő a várakozások szerint tovább növelheti a sportág iránti érdeklődést. A legutóbbi Debrecen nagy díjon 5000-en ültek a lelátón. A helyszíni közönség számot tekintve a város által is támogatott salakmotor a második legnézettebb sportág helyi szinten. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben 11 millió forint támogatást nyújtott önkormányzatunk a salakmotorsport a Speed Wolf számára, mint főszervező számára. Az idei évben még a költségvetési tárgyalások folyamatban vannak, de azt gondolom, hogy hasonló volumenre mindenféleképpen számítani lehet.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorai